Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Megint egyedül vagyok itt, és nem hoztam a családot, mert Móni most be van osztva ilyen gyerekszolgálatra nálunk, és akkor a gyerekek se jöttek, viszont tegnap este, hogy ott feküdtem az Előtke mellett, a legkisebbik fiam mellett éjszaka, és akkor így kérdezte, hogy hova megyek, vagy itt szóba került, mondtam, hogy az Édenbe jövök, és kérdezte, hogy nem jöhetne velem. És mondtam neki, hogy hát nem lesz itt egy kis barátod se, és akkor nekem kéne majd kivigyelek, mindenit megszolgálni fogok, és így nem biztos, hogy jó lesz, és akkor így gondolkozik egy pillanatot, de mondta, hogy de hát ott a Margó, és a Margó szeret engem. Úgyhogy aztán végül mégse jött ide, de gondoltam, megosztom ezt veletek, hogy milyenek is a gyerekek. Viszont ahogy ma jöttünk idefele a kocsiban, beszélgettünk valamiről, gondolom nektek is most ismerős, hogyha ezt a szót mondom, hogy Irina, jól mondom? Ismerős nektek. Ugye, tudjátok, hogy hol van most? Irina. Florida. Ugye az Irina ez a hatalmas egy hurrikán, ami most végig söpört. Vagy Irma. Bocsánat. Már csak volt Irina is, nem? Volt Irina. Igen, akkor összekedtem. Elnézést, de jó, hogy valaki tudta, hogy mire gondolok. Jó az összhang. Szóval igen, az Irma, köszönöm. És hogy most Floridában van, és hogy azon beszélgettünk, a kocsiban kérdezték a gyerekek, hogy mi az, hogyan alakulnak ki a hurikánok, meg hogy azt hallottam, hogy egész Franciaország területű ilyen nagy felhőtömeg van, és hogy tehát műholdakról is látszik, és hogy micsoda egy pusztítást végzett, vagy végez, meg végzett. És akkor hogy most el Floridához, és hogy azon gondolkoztam, meg mondtam is Mójnak, hogy micsoda grotesz dolog, nem, hogy mi itt beszélgettünk róla, meg hogy hogyan is alakul ki egy ciklon, egy hurikán, és közben emberek meg ott az életüket ott küzdenek, és készülnek arra, hogy nem sok el csap hozzák egy ilyen 250-300 km per órás szélvész. És így arra gondoltam most, hogy mit szólnátok, hogyha kicsit rendhagyó módon, de egy rövid imával kezdenénk, hogy megemlékezzünk róluk is, meg hogy az Isten szent lelkét kérjük most a vezetésé, igen, a tanulmányozáshoz. Úgyhogy hajtsátok meg a fejeteket, hogy akár rájunk fel, és egy rövid imát mondjuk. Drága Istenünk, szeretett édesatyánk, olyan hálásan köszönjük neked azt, hogy te adod azt, hogy testvérek lehetünk, hogy gondolhatunk egymásra. Köszönjük azt, Urunk, hogy te egy mindenható Isten vagy, és arra kérünk, te vigyázz azokra, akik felé most lecsap ez a nagy természeti katasztrófa. Urunk, kérünk, te adj csodákat ott, és te add azt, hogy mindazok a testvéreink, akik ott vannak, ők hitben megerősödve tudjanak ebből kikerülni, és te add azt, hogy az ő környezetük mások is megláthassa azt, hogy te vagy, te egy olyan Isten vagy, aki gondoskodsz rólunk. És Urunk, arra kérünk, hogy segíts minket is, amikor a mi életünkben is vannak ilyen viharok vagy hurikánok, akkor is megerősödve tudjunk abból kikerülni. Te most add a te szent lelkedet, és te segíts, hogy csak ő tudjon szólni itt rajtunk keresztül, és hogy ő tanítson bennünket. A te fiad nevében kértük. Amen. Most egy olyan témát hoztam nektek, amit szerintem mindenki, meg hát ilyen csúnya szóval élve a könyökén jön ki, de mielőtt belecsapnánk a témába, megkérdezném tőletek, hogy miről szólt az elsőnek, amit énekeltünk most az igeszolgálat előtt, az első sora, az első verszak, amiről szólt. Ki emlékszik rá? Köszönöm szépen. Az áldott orvos, és ki ez az áldott orvos?
Jézus.
Jézus. Aha. Azt szeretném kérdezni tőletek, hogy milyen szerintetek a rossz orvos? Nem a jó? Aki mondjuk félrekezel, nem mondja meg a diagnózist, és mit csinál egy rossz orvos, hogy segít?
Nem, csak
tablettát. Hát igen, a tabletta az segít? Valamennyit segít, de nem, tehát felületi kezelés, tüneti kezelés, igen. Igen, tehát hogy rossz orvosnak azt mondjuk, aki nem mondja meg a konkrét diagnózist, de azért valamit próbál segít, vagy hát valamit segít, hogy jobban érezzük magunkat. Igen, tüneti kezelés, hát jobban érzed magad, de nem fogod tudni, hogy igazán mi is a probléma. És Jézus meg, ő a jó orvos, úgyhogy biztosra kellettünk, hogy ő nem tüneti kezelést akar adni, hanem a valós problémát akarja megmondani. Egy kis rövid történettel hadd kezdjem, hogy amikor én tanultam vezetni, az én oktatóm az egy, hát én nekem, ami a tapasztalatom van, azt szerintem az oktatók mindegyik eléggé nagyszájú. Az én oktatóm azt mondta, hogy ő volt francia régióban is, és az arab világban katonáskodott, és fél kézzel fekvőtámaszodott, és amikor így hát kicsit két kézzel fogadta, mutatott egy ilyen arab igazolványt, ami nő van rajta, szóval furcsák az oktatók, az egyik barátom oktatójának meg volt mindenféle jogosítva, mindenféle ilyen repülőkhöz, meg minden. Szóval ezek egy érdekes emberek. Mindenesetre ő, aki engem oktatott, ő egy láncdohányos volt, folyamatosan dohányzott, és az oktatás vége fele így egyszer csak nem dohányzott. És akkor hát persze elég sokat beszélt, úgyhogy egyből is mondta, nem is kellett kérdezni, hogy volt az orvosnál, és azt mondta, hogy ha nem hagyja abba, akkor elég hamar tüdőrákot fog kapni, vagy hát már lehet, hogy már most is az is diagnosztizálható nála, úgyhogy mondta, egyből kidobta a cigit. És hogyha orvos nem mondja el neki, nem tudom, mi lett vele azóta, mert utána elég hamar levizsgáztam már, és még nem tudom, mi lett a történet vége. Azt tudom, hogy az egyik osztálytársam akkor szintén nála vizsgázott később, és akkor még élt, és nem dohányzott. De hogyha az orvos nem mondja el neki, akkor lehet, hogy nem is teszi le. Nem ilyen furcsa, hogy az ember, bár tudja, hogy a dohányzás nem jó, mégse teszi le, csak amikor már ott van a krízis helyzet. Az egyik barátom, akit de nagyon sokat beszélgetünk, ő is leszokott a dohányzásra, aztán visszaszokott, és akkor így, amikor elmúlt napokban beszélgettünk, és mondta, hogy milyen furcsa, az ember így égeti el a pénzt, hogy összetekeri és égeti. Én nem is tudtam, én még ott lemaradtam, hogy 400 forint egy doboz cigit, de mondta, hogy 1200 már, és hát valamikor egy doboz cigit is elszív egy ember egy nap. Szóval mindenesetre ez egy furcsa dolog, hogy az embereknek vannak szokásai, van olyan, amit talán tudja, hogy rossz, vagy nem biztos, hogy nem igazán tudja. Minden esetre nem akarja elhagyni, nem akar leszokni róla. És azt szeretném kérdezni tőletek, hogy meg tudjátok-e nekem mondani, hogy hol van a Bibliában egy olyan leírás, ami Jézustól jön, mint a nagy orvostól, hogy leírja, hogy milyen az ő népének az állapota. Igen. Mondjuk egy kicsit közelebbi, ami jobban érint bennünket. Jelenés. A Laodicea, köszönöm szépen. Na hát a Laodiceáról beszélnénk most, és hát hány predikációt hallottatok már Laodiceáról? Sokat, ugye? Így az elején azt szeretném kérdezni, hogy, vagy kérni tőletek, hogy mondjunk el mindenki, nem kell mindenkinek, de röviden egy-egy gondolat, ami a Laodicea üzenetben benne van. Nem kell mindent elmondani, csak elmondasz egyet, aztán más is elmondta, hogy szedjük össze egy kicsit, hogy... Jó, igen, de hogy mi az a tanulság, ami nekünk szólt, tehát mi ez a... Igen, köszönöm. Mit tudunk még? Mit tanít nekünk a Laodicea? Ez a sok prédikáció, amit hallottunk, azok mikor szóltak? Igen. Igen.
Annyira maga biztos, hogy nem is értékeli, nem is érzi, hogy az önértékelésében miben szállik, és nem
tudjuk. Maga biztos, köszönöm. Itt van, ha mondta, csak suttog vagy alszanak. Ugye jó hallottam?
Igen.
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 Aha, nagyon jó, igen, szállatot készítem magára, modern szóval élve és modern terminológiával. Aha. Jó, azért ahhoz képest, hogy milyen sokat hallottunk róla, azért csak pár dolgot tudunk összeszedni, tehát ennek egy konkrét üzenete van. Nem olyan, hogy így ilyen nagyon szertágazó, ez egy konkrét üzenet. És most is, hogyha ezt majd megnézzük, ugye az biztos, hogy ha megnézzük a Jelenések könyve 3. fejezet 14. versét, ugye innen kezdődik, kérem, hogy nyissátok is itt ki, mert kérdéseket fogok föltenni, talán nem olyan sokat, de azért párat. Nézzük, hogy hogyan is mutatkozik be itt Jézus. Mert ugye Jézustól jön az üzenet. Nézzük meg, hogy miket mond magáról. Azt nem egészen itt van, de hasonló van itt is. Tehát a 14. vers, a Jelenések könyve 3. fejezet 14. vers. Aha. Igen, tehát azt mondja, hogy ő egy hű és igaz tanúbizonyság. Tehát egy olyan lénytől jön, tehát Jézus ember is volt, de egy olyan lénytől jön, aki hű és igaz, és egy tanú bizonysága valaminek. Amikor a Laodiceáról beszélünk, akkor vajon gondoltok-e arra, hogy ti is részesei vagytok? És mit tesztek az ellen? Vagy mit gondoltok, hogy oké, én részese vagyok, de ez mit jelent? Vagy gondoljuk-e igazán részese vagyunk, vagy csak mondjuk, hogy hát ezt mondják, hogy mi Laodicea vagyunk, oké, az vagyunk, de vajon, tehát hogy ez mégis vonatkozik rám? Miből?
Ebből államból, hogy nem a tevékenységet.
Hogy érzed, hogy alszol? Nem tevékenykedsz vele? Hát akkor mi nem tevékenykedsz? Hát ez egyszerű, nem? Hát napi, mit te x tevékenykedést tudod mérni is, vagy hogy most felébredtél, Amerika?
Hát nem vagyok megelégedve.
Igen, vagy erről szól a Laodicea üzenet, hogy ne legyél megelégedve azzal a tevékenységgel, amit, azzal a mennyiséggel, amit teszel? Igen, lehet. Na jó, de hogyha ezt tudjuk, akkor tényleg Laodiceában vagyunk, hát olyan szépen elmondtátok, hogy mit kell tennünk, ne legyünk benne. Imádban kérjük, hogy változzunk, és többet kell tevékenykedni, és akkor most benne vagyunk, vagy nem vagyunk benne?
Részben.
Tessék?
Részben benne vagyunk, mert többet
kell
lenni.
Aha. Igen?
Ismerni az adott ismerséget, és szerintem tudjuk, hogy kéne tenni, de nem teszünk.
Ki az, aki úgy gondolja, de igazán úgy gondolja, hogy ő Laodicea részese? Persze, ki nem meri föltenni. Tehát aki a Laodicea része, most, per pillanat.
Mint a pornok a része, vagy mint a...
Nem, mint a laodiceai leírásnak a része. Most maradjunk annál, amit itt a laodiceai leírás mond, ugye később tudjuk, hogy te vagy a vak és mezítelen, és azt hiszed, hogy gazdag vagy, stb. Tehát aki úgy gondolja, hogy ő rá igaz az, hogy én azt hiszem, hogy gazdag vagyok, és közben én vagyok a nyavajás és nyomorult. Aha. Jó, hát persze a tömegvonzás, mindenki felteszi a kérdőt. De egyébként ez jó, igen?
Még az előbbi kérdést azt mondanám, hogy imádtam a kérdőt, hogy a lélek bűnöcsét töltekedik a szentélyeket, tehát kérik a szentélyeket, és hogy a gyümölcsei megfelelnenek bennünk. Ezt imádkozni is, és időkezni.
Igen, köszönöm szépen. Jó, és akkor... Hogyha úgy általánosságban nézzük, ti jó embereknek gondoljátok magatokat, vagy rossz embereknek? Most bocsánat, hogy ilyeneket kérdezek, nem muszáj felvállalni, tehát csak az, aki én felvállom magamról, és egyébként még mielőtt erre válaszolunk, úgy mondom ezt az egészet, hogy én nem mint aki, ahogy a Zsolt mondta, szóval ezt nem olyan rég olvastam, meg hallgattam, meg foglalkoztam erről, tehát még nem mindent tudtam teljesen átültetni az életembe, szóval én sem neked részese vagyok. Szóval úgy gondoljuk-e, hogy jók vagyunk, vagy rosszak, úgy általánosságban? Igen? Hát jó, oké, igen, de hogyha most így körbenézze a világon, tehát tényleg úgy gondolod, hogy te egy rossz ember vagy?
Nem, a világ.
És a szomszédodat nézed? Most itt mellé nézed, akkor is jó vagyok, hogy rossz vagy? Igen?
Nem mondom, hogy reménytelenség, hogyha így nyilatkozunk, nyilvánulunk meg magunkról.
Igen, jól köszönöm. Ezzel nagyon szépen elvágtad ennek a kérdésnek az élét. De na jó, oké. Egy kicsit úgy, most mondom, tényleg úgy mondom, hogy én hogy élem meg, aztán majd mindenki magára vonatkoztatja vagy sem. Szóval, hogy egy kicsit úgy gondolom, hogy azért jó ember vagyok, tehát nem követek el sok rosszat. Viszont, hogyha azt mondom, hogy Laodicea vagyok, mert pedig én azt mondom, hogy ön ápatú, akkor tudjuk, hogy a Laodiceával mit tesz Jézus, mit mond? Nem, mit mond Jézus, hogy mit tesz a Laodiceával? Nem is csak az, hogy kiköpi, ugye ezt biztos hallottátok, hogy ez igazából azt mondja, hogy kihányja. Bocsánat, hogy ilyen, de tényleg ezt jelenti a szó. És ugye, mit... Igen. Ez eredeti, igen, ez egy finoman, mert ugye mit vetünk el számból, a jót vagy a rosszat? Tehát nyilván a rosszat. Szóval ez azért egy eléggé erős dolog. Viszont mielőtt úgy milyen belemennénk, azért azt szeretném előjáróban mondani két dolgot. Egyrészt az, hogy hát kicsit hosszabb lesz, és én úgy gondoltam, hogy délelőtt veszünk a kicsit kényelmetlenebb részét, délután meg talán egy kicsit a jobb részét, de hogy elnézést kell, hogy a kettő együtt lenne egybe egy egész, hogy bátorítok mindenkit, hogy ne rohanjon el. Viszont a másik az az, hogy Ez egy nagyon személyes üzenet. Tehát ez oké, hogy egy népre szól, de ez személyes üzenet. És éppen ezért bármit is mondok itt, vagy bármit is hallatok itt, az lenne lényeg, hogy az ember hazamenjen, és ott imádkozó lelkülettel olvassa ezt, hogy ez tényleg mit mond rólam. Mert ez egy diagnózis, és nem csak egy diagnózis, hanem mivel jó orvos megmondja a kimenekedő utat is, ilyen tudok ebből megszabadulni. Tehát tényleg az, hogy mit mond rólam. Na, viszont kezdjük Ellen White-tal, hogy ő mit is mond, és ez egy elég számomra egy új dolog volt, hogy mit mond a Laodiceáról, mégpedig a Tapasztalatok és Látomások című könyve, a Rostálás című fejezet. Ismeritek ezt az idézetet?
Igen.
Ugye? Azért felolvasom, jó? Kérdeztem a szemlélt rostálás jelentőségét, és azt hallottam, hogy a rostálást az hű tanúbizonyságnak Laodiceáról szóló határozott bizonysága idézte elő. Tehát mi idézi elő a rostálást? A hűtlen a bizonyságnak miről szóló bizonyságtétele? Laodiceáról. És hogyan idézi elő ezt a rostálást? Emlékeztek?
Nem.
Hogyha már ismertek így.
Lesznek, akik gyülekezetesektől, lelkészektől fognak keresni, és lesznek, akik tagokként fognak, mert...
De miért a laodiceai üzenet, és a laodiceai üzenetről tett hűtlen a bizonyság idézi elő? Miért esnek el? Nem ezt mondja, Ellen White. Bár jó, oké, igen, az is, részben az is igaz, de ettől még ugye ez a rostálásnak csak az egyik része. Tehát ezek, akik fönnek adnak a rostán, úgymond, vagy nem az, akik kiesnek. Így olvasom tovább. Ez mély benyomást gyakorol majd annak a szívére, aki elfogadja, és arra indítja majd, hogy célját magasra tűzze ki, és teljes igazságot hirdesse. Ez az egyik fele. Viszont sokan képtelenek lesznek ezt a határozott bizonyságot elviselni. Ezek majd szembeszállnak vele, és ez idézi elő Isten népe között a rostálást. Láttam, hogy a hű tanúbizonyság bizonyságtételét félig sem szívlelték meg, azt az ünnepélyes bizonyságtételt, amelytől a gyülekezet sorsa függ, könnyelműen vették, sőt majdnem teljesen elvetették. Ennek a bizonyságnak mély megbánást kell előidézni az emberekben, akik ezt igazságban elfogadják, engedelmeskednek annak és megtisztítatnak. Ez lesz az egyik része, és majd nem sokára olvassuk, vagy idézzük a másik felét. Tehát azt nézzük, hogy ugye ez a laodiceai üzenet, ez arra kell, hogy késztessen bennünket mire? Igen, ezt egy másik fajta szóval mondanám, ugyanis, igen, én nem az, hogy megjobbulás, vagy magasra tenni a mércét, ezt egy ilyen gyűjtő fogalommal azt mondanám, hogy változás. Tehát azt mondja, hogy vagy egy állapotban, de változnod kell. Na most, hát hogyha szétnézek köztetek, mondtam, itt van az Ádám. Itt vagy Ádám? Jó, akkor nem én vagyok a legfiatalabb. Minden esetre azt tudjuk, bár erről Karcsitán jobban tudna mondani, hogy az embernek könnyű változni egy bizonyos kor után. Melyik korban legkönnyebb változni? Meddig mondjuk? Úgy nagyjából. 7, 14, igen. 20, 16, Karcsi, te mit mondasz? 10 éves kor alatt. Hát nem, te mennyi idős vagy? 17. Ú, akkor már 14-en te is túl vagy. Szóval, hogy mi már abban a korban vagyunk, beleértve engem is, akik nem könnyen változnak. Tehát amikor azt mondja Isten, hogy változnod kell, ez ránk nagyon kínosan hat. Mert az ember nem tud változni egy kor után, mert szinte nagyon nehéz, szinte lehetetlen. Szinte úgy érzem, hogy ez már egy berögződés, ebből nem lehet változni. Nem tudom, hogy ti hogy élitek meg. Én tudom a magam életében, hogy ezt olyan élem meg. Szóval maga a változás, az egy nagyon nehéz dolog. Viszont a Laodicea üzenetben az a jó, hogy Jézustól jön. Tehát attól az orvostól, aki jó, és ezért nekem ezt meg kell szívlelni. És én úgy gondolom, a saját életemben is, ezt így tapasztalom, hogy leginkább az a problémája a laodiceai gyülekezetnek, a laodiceai népnek, a laodiceai kornak, hogy én akarom hallani az Isten üzenetét, én szeretnék nagyon sok Istennel járni, szeretném, hogyha Jézus lenne itt az életemben, de én úgy akarom hallani, ahogy én akarom. Én egy olyan Jézust akarok, amilyet én akarok, és én úgy akarok változni, hogy én akarok. És ez lehet, hogy talán olyan furcsán hangzik, vagy én nem is tudom, de hogyha én magamban hogy gondolkozom, nagyon sokszor úgy van, hogy én egy saját Jézus képet akarok kialakítani, és én egy olyan üzenetet akarok hallani, amit én akarok. És nem azt akarom, ami igazából jön, amit igazán Isten akarna üzenni. Múlt héten nálunk volt a Erika, Járó Erika, és a szombatiskolán felvetődött egy érdekes kérdés, amiről aztán leveleztünk párat, már pedig ez a paráznaságnak a kérdése, hogy ezt hogyan gondolta, és én ezt hogyan gondoltam, és ebből egy ilyen érdekes beszélgetés alakult ki. Minden esetre mostanában egy nagyon sokat gondolkozom azon, hogy nagyon sokszor megítélünk dolgokat. Például, ugye, hogyha mondjuk azt látnánk, ott ez a konkrét eset volt, hogy Ábrahámnak, hogy két felesége. És akkor az Erika mondta, hogy ha két feleség, az már ugye paráznaság. És ez paráznaság? Vajon? Ki mondja azt, hogy paráznaság? Jó. Én most nem fogom azt mondani, hogy igen vagy nem. Olvashatok utána, és gondolkodjatok el rajta. Minden esetre ez biztos, hogy az ember így szinte gondolkodás nélkül azt mondja, hogy az paráznaság, kész, pont. És nagyon sok mindenről így vagyunk. Tudjuk azt, hogy milyen egészségügyi üzenetet kell mondani, tudjuk azt, hogy kik lopnak, mi a lopás, mi a paráznaság, mi az ölés, mi a szombat, mit jelent a szombat, és erre már szinte így tudjuk a választ, és mindent megtudunk erre. Van egy kép a fejünkben. Csak hogy én úgy gondolom, hogy az hogy talán kicsit több alázat kell ezekhez a témákhoz, mert hogy nem biztos, hogy amikor másnak mondok valamit, akkor nem azt mondom, amit, tehát azt fogom mondom általában, amit én hiszek, hogy ő akar hallani, de nem azt, amit lehet, hogy ő neki kéne igazából hallani. Vagy amikor látok egy cselekedetet, akkor azt úgy ítélem meg, ahogy én a fejemben van és gondolom, két feleségem van biztos, hogy paráznaság, de lehet, hogyha ennek utána úgy alázattal állnék hozzá ez a témához, vagy akármilyen ilyen hasonló témához, akkor egy kicsit jobban megvilágosodna az, amiről itt a szombatiskán is beszéltünk, hogy mi is a törvény betöltése, mi is a törvény. Szóval a Laodicea az egy olyan nép, egy olyan gyülekezet, akik úgy gondolják, hogy ők úgy biztosan állnak bizonyos hitkérdésekben. És ezekben a hitkérdésekben már, hogyha biztosan állnak mondjuk a szombatban, az egészségüzenetben, ebbe, abba, amabba, akkor nem feltétlen van bennünk ez az alázatos lelkület, hogy az Isten hogyan tanítson. És ami a legkeményebb a Laodicea üzenetben, az az, hogy a 15. vers hogy kezdődik. Nézzétek meg! Hogyan lehetne ennél keményebb dolog, amikor valaki tud mindent rólunk? És ugye azt olvassuk, hogy Jézus hű és igaz tanúbizonyság, és ő tud mindent rólunk, tudja a mi dolgainkat. Ez egy nagyon kemény, hogy amikor valaki ellen, tehát valakivel így beszélgetünk, hogy valami konfliktus van, és akkor, hogyha, vagy valamit mondjuk el akarunk rejteni előle, vagy bármi esmény, és amikor ő azt mondja, hogy tud mindent, akkor ez olyan, mint amikor az ember ott mesztelenül, ugye lelkileg, vagy mindent lát az a másik, és akkor mit lehet mondani? Hát tud mindent, tudja a gondolatainkat, tudja a tetteinket. Nem tudom kimagyarázni, hogy de én mégse azt gondoltam, de én mégse azt tettem. Pontosan tud mindent. Ez egy nagyon kemény üzenet. És akkor így jön, hogy sem hideg nem vagy, sem hév, vagy ha hideg volnál, vagy hév, így mivel lagymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból. És ugye mi szeretnénk Jézus járni. Mi azt szeretnénk, hogyha minket Jézus venne körbe, de Jézus azt mondja, hogy ha te Laodicea vagy, akkor nem maradhatsz bennem, akkor én ki kell, hogy köpjelek, ki kell, hogy hányjalak. Mert ez egyszerűen nem összeegyeztethető. Néztegettem ilyen adventista kutatásokat, fölméréseket, amik adventistákon belül szokásokat vizsgálták, tehát az adventistákat kérdezték meg, és ez egyébként valószínűleg rátok nem vonatkozik, ahogy ismerek benneteket. Főleg fiatalokat kérdeztek, de ez ilyen 28-30 éves korig. És megkérdezték tőlük, hogy inkább olvasom, igen, van-e személyes kapcsolata Jézussal, van-e bizalma abban, hogy örök élete lesz? Van-e családi áhítat, és tanulmányozod-e minden nap a Bibliát? Ez a négy kérdés volt. És mit gondoltak, hogy hány százalék mondta azt, hogy van-e személyes kapcsolata Jézussal? Hát adventistákat kérdeztek. Adventistákat. Akkor 100. Hát 63% mondta azt, hogy van személyes kapcsolata Jézussal. Ez mondjuk már egy eléggé rémisztő, hogy aki adventistának vallja magát, mégis sokan azt mondják, hogy nincsen személyes kapcsolatok. Ez nem feltétlen mód, igen, tehát nem feltétlen rossz abból a szempontból, hogy hú, milyen emberek, de látszik az, hogy hiányzik belőle azt, hogy személyesen ismerje Jézust. És akkor mit gondoltok, hány százalék mondta azt, hogy van-e bizalma az örök életbe? 63% volt az előző, ez több vagy kevesebb? Hát 73% mondta azt, hogy van bizalma az örök életbe. 73. Ez azért már, tehát ez is jobb, bár itt is ott van egy ilyen 27%, akinek még rosszabb az, hogy adventista, de nincs bizalma az örök életbe. És igazából, hogyha megnézzük a Laodicea üzenetet, azért mi is el kell gondolkozzunk, hogy ott Isten azt mondja, hogy kivetlek az én számból, az nem örök élet. Tehát ha ő kivetem az ő szájából, az nem örök élet. De a bizalmunk az lehet, tehát ez egy jó arány. Na és nézzük, hogy vajon hányan mondták, hogy van egy családi állítat. Családi állítat. Ó, köszönöm, 33%. És hányan mondták azt, hogy tanulmányozod-e minden nap a Bibliát? 34%. Ez egy 1900-as évek végén volt fölmérés, és én kicsit kutattam, és találtam egy olyat, ahol így azt hiszem 4 vagy 5 fölmérést egyesítettek, azok ilyen 2012-13-as, és ott érdekes, hogy van egy családi állítat, erre 80%-a azt mondta, hogy van, de arra, hogy olvasod-e minden nap a Bibliát, arra 30%. Sőt, és akkor itt még egy kicsit durvább dolog, bár lehet, hogy ezzel sok mindenki nem ért egyet, ez nem olyan fontos, de összesen az, hogy napi szinten hányan olvassák Ellen White-ot, az 8%. És ez egy kicsit olyan furcsa, nem? Hogy azt mondjuk, hogy van bizalmunk az örök életben, van személyes kapcsolatunk Jézussal, de nem olvassuk a Bibliát. De nem akarjuk megérteni az ő üzenetét. Ugye mi a Biblia olvasása? Kapcsolat, ugye ez a kapcsolat, hogy Isten szava, az mit jelent, hogy ő szól, tehát ez a beszélgetés, nem? Ez olyan, mint hogyha a feleségemmel mondjuk hetente egyszer beszélnék, de amúgy házasok vagyunk. Tehát az egy kicsit groteszk, nem? Ez egy kicsit ellentmondás, hogy én úgy gondolom, hogy házas vagyok Jézussal, hogy csak egyszer-kétszer beszélek vele egy héten. És ami a megdöbbentőbb egyébként, hogy ez a 2012-es felmérésben megkérdezték, hogy hányaknak van napi ima élete. Mit gondoltok, hány százalék mondta? 2012-13. Ugye én abból kiindulva, hogy kevés a bibliaolvasás, napi szintű, azt gondoltam, hogy talán kevesebb, de 80%-a aki imádkozik. De ebből megint csak az van, hogy az ember úgy gondolja, hogy tehát, hogy itt nekem elég, hogyha van Jézus. Nem akarom igazán megismerni, nem akarom hogy megmondja, hogy ki vagyok. Nekem elég, hogy van Jézus, és elég az, hogy én úgy gondolom, hogy vele járok. Persze mondhatjuk azt, hogy ez itt-ott fölmérés, ez nálunk nincs így, én minden nap olvasom, meg stb. Én is minden nap olvasom a Bibliát. Ettől függetlenül ez engem akkor is megdöbbentett ez az egész gondolat, hogy sokszor tényleg úgy gondolom, hogy nem az az igazi, alázatos bibliaolvasás van, hogy akarjak változni. Tehát persze olvasom, hogy megtudjak dolgokat, hogy a törvényt megtartsam, betöltsem, most a szóval nem megyek bele, amiről a szombatiskolán beszéltünk, de az, hogy igazán változni, na ez már egy keményebb dolog. Viszont, hogyha megnézzük a Laodicea üzenetben, hogy mit mond Jézus a 19. versben, nézzétek, ezt nagyon sok helyen olvassuk ezt a gondolatot a Bibliában, de nézzétek, mi van a 19. versben. Olvassa fel.
Amit ennél szeretek, megfeltem és megfenyítem,
Meg. Igen. Ugye itt most a hurikánról emlékeztünk meg, és nem véletlenül jutott eszembe nekem a lelki hurikán a mi életünkbe is, hogy Jézus azt mondja, hogy ő meg fog fedveni, és megfenyíteni, pontosan azért, mert szeret, és ki akar ebből engem ragadni. Ugye azt mondjuk, hogy ismerjük a hitelveket, tudjuk mi a szombat, tudjuk mi a ez az amaz, de mégis, mit tudom én, volt már zsörtölöttetek a másikra, akár itt a gyülekezeten belül, vagy irigykedtetek, vagy az, hogy egy kicsit hangos beszéd volt, vagy olyat mondtatok a másiknak, ami nem kellett volna. Mondom ezt így most rátok, de ez ugyanúgy rám is igaz. Az, hogy azt mondjuk, hogy mi Jézussal járunk, és emellett irigykedünk, zsörtölődünk, zúgolódunk, és akkor hogyan mondhatjuk ezt a kettőt? Ez a laudícia. Hogy én azt mondom, hogy Jézussal járok, és közben nem veszem észre azt, hogy nekem át kell változzak, és meg kell változzak. Ugye azt mondja a laudícia, hogy gazdag. Ezt biztos tudjátok, de azért megkérdezem, hogy mi a gazdagság a Biblia szerint? Mondját, üdézzétek a Bibliából azt az Biblia szöveget, hogy megmondja, milyen gazdagság kell, hogy legyen nekünk. Ez kapcsolódik ahhoz, amit az előbb mondtam, a hurikánhoz.
A változás.
Igen, Péter apostol mondja, hogy mi az igazi. Igen, Péter apostol első levele, első fejezet 7. vers, kérem, hogy olvassa fel valaki. Tehát Péter apostol első levele, első fejezet 7. vers. Mindenki
kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszedőre, tűzáltal kipróbált valamnál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találhassék a Jézus Krisztus megjelenésekor.
Tehát mi az, ami az arannyal párhuzamba van Péter? Nem hit. Milyen hit?
Kipróbált.
Ez egy nagyon fontos dolog, hogy kipróbált hit. Mert aki csak imádkozik, az is hisz. Köszönöm, hogy itt volt a Csürcse levelei megemlítve a szombatiskolán, azt én nagyon szeretem azt a könyvet. Ott egy vagy két fejletet is szánalnak, ott egy ördög, az egy másik ördögnek tanácsot, vagyis sátának két angyala, hogy hogyan is tudja elcsábítani az Istennek az emberét. És egy vagy két fejleten keresztül azt tanácsolja, hogy nem baj az, hogy járj gyülekezetbe, járjon. Olvassa a Bibliát, imádkozzon a többiekkel, csak ne legyen hatása rá. Csak ne akarjon változni. Nyugodtan tartsd ott a gyülekezetbe. Az a legjobb, hogyha ott van a gyülekezetben, meghallgatja a prédikációt, olvassa a Bibliát, imádkozik, és azt hiszi, hogy jól van. De ne akarjon változni. Ha változni akarna, ott a baj. Na nézzük meg ezt, hogy ezt a pár szót, amit itt mond, hogy mi is az állapot, jó? Ugye azt mondja, hogy nyomorult, nyavajás, vak, szegény vak és mezítelen. Bár ezt is valószínűleg tudjátok, de azért nem el fölöleveníteni. Ugye az első nyomorult. Hol szerepel még az Új Szövetségben ez a nyomorult szó? Tudjátok? Aha. És még? Sehol máshol, úgyhogy ne gondolkozz. Csak itt, tehát ez a két hely. És ez hol van? Róma 7. Aha. Róma 7, 24. Lapozunk egy kicsit a Róma Beliekhezét levél 7. fejezetéhez? Az a római levél egyébként egy nagyon fontos levél szerintem a mi számunkra, főleg ez a 6-7-8. Fejezet, de ugye az egész egy nagyon jó leírást ad arról, hogy milyenek is vagyunk, mivel is küzdünk. Ez is egy tökéletes tükör, hogy megláthassuk magunkat. Tehát azt mondja a római Beliekhezét levél 7. fejezet, 21. vers, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szavait meg engem a halálnak testéből. És mivel küzd itt Pál apostol, vagy mit mond a 14-15. vers? Mert tudjuk, hogy a törvény lelki, de én testi vagyok a bűn alá rekesztve. Mit jelent ez, hogy a bűn alá rekesztve? Más szóval. Ugye, igen, de mit jelent ez a rekesztve? Igen, az, hogy nem tűnik el, az egy másik kérdés, de hogyha megnézzétek a 6. fejezetet, meg ott főleg a vége felé, azt hiszem, ott azt mondja, hogy ugye szolgák vagyunk. Tehát a bűn alá rekesztve, ez azt jelenti, hogy szolgák vagyunk, és ha megnézzük a 15. verset, azt mondja, hogy mert amit cselekszem, nem ismerem, mert nem azt művelem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekszem. Tudom, mi lenne a jó, tudom, mit kéne tegyek, de nem tehetem meg. Ugye ez a szolgaság, hogy én tudom, mit akarok tenni, valamit akarok tenni, de nem tudom megtenni. Tehát itt azt mondja, hogy a bűnnek vagytok a szolgái. És pont a múlt héten, ahogy beszélgettünk az Erikával, és így belegondoltam ebbe, ugye a paráznaság, amit említettem, nagyon érdekes a Bibliában, hogy mennyi minden példát és párzamot van, mert ha itt megnézzük a 7. fejezet, de az első 4 verset, ugye van ez a törvény, hogyha valakinek meghal a férje vagy a felesége, akkor újra megházasodhat. És ez úgy gondoljuk, hogy hát mit tenni, ez egy praktikus törvény, mint valami. De nem ám, ez egy nagyon fontos példa. Mert ha megnézitek a 7. fejezet első 4 versét, ott pont ezt mondja Pál apostol. Ez azért van ez a törvény, mert Jézus addig nem lehetett a férjed, amíg meg nem hal az előző férjed a bűn. Mert hogy Jézus nem paráználkodik. Ő csak akkor veszel téged, hogyha az előző férjed meghal a bűn. Ez a szó, aminek szolgálja vagy. És itt tehát a Laodicea levélben, amikor azt mondja, hogy nyomorult, akkor ez van, hogy én a bűn alá vagyok rekesztve, és nekem meg kell halljon az a bűn, hogy Jézusnak lehessek a felesége, ugye a bibliai terminológiában. És ez az első pont, amit föl kell fedezzek, hogy ugye ez nem úgy működik, hogy most akkor egyszerre minden bűnnek meghalok. Isten megmutat egy bűnt, aminek meg kell hallj, és aztán tud Jézus elvenni téged. Aztán mi a következő? Ugye volt a nyomorult és nyavajás. Na, erre emlékeztek, hogy hol szerepel a Bibliában. Meg tudtak el. Most az Új Szövetség. Ez talán egy kicsit nehezebb. De várom, hogy ez is csak egyetlen egyszer szerepel. Mégpedig, ha azt mondom, hogy a Korintusi első levél 15. fejezetében, akkor kitaláltak, hogy mivel lehet összefüggésbe. Miről szól a Korintus első levél 15. fejezete? Nézzétek meg a 15. fejezetet, hogy ez egy nagyon híres fejezet, és az egyik hitelvünknek az alap igéi vannak ott, főleg a végén. Tehát Korintus első levél 15. fejezet. Lehet, hogy már az én Bibliámban is, de a tiétekben valószínűleg ott van, tehát én miről szól. Igen, és mikor fognak föltámadni adottak? Minek a reménysége ez? De az mi? Igen, tehát nem ez a földi reménység, hanem hogy lesz egy következő életed, egy örök élet. Na és akkor ennek kapcsán, hogyha megnézitek a 19. verset, igen, tehát hol mondja azt, hogy nyavajás? Vagy bocsánat, igen, ez ugyanaz a szó a görögben, tehát magyarul nyomorult a tép, de ez ugyanaz, mint az a nyavajás. És mikor vagyok nyomorult, vagy nyavajás? Tehát azt mondja, hogy a Laodicea gyülekezet úgy él, hogy ebben az életben reménykedik. Itt most megint nem rólatok beszélek, hanem magamról. Én nap mint nap azon kapom magam, hogy úgy szervezem az életemet, olyan dolgokat helyezek előtérbe, ami a látható világnak a dolga és a részei. És valahogy hogy úgy érzem, hogy ez micsoda, amikor adventista, az advent váró, az azt jelenti, hogy én egy új életben, egy örökkévaló életben reménykedek, és mégis úgy akarom szervezni az életemet, és olyan dolgok vezérlik a döntéseimet, hogy itt mindennapi és az itteni földi remény. Hát ekkor egy nyavajás és nyomorult ember vagyok, ha csak ebben a földben reménykedek, és még adventistának mondom magamat. A kettő együtt az a legnyavajásabb ember. Hiszen ugye legalább a többiek azok úgy gondolják, hogy ők élvezik az életet. Én meg pont ezért folyamatosan ugye mindenféle küzdelmek vannak, hogy ja, hát arra kéne tekintsek, de most akkor itt ez, ahelyett, hogy azt mondanám, hogy az örök élet. Na, menjünk tovább, már lassan állt az időnk, nem is tudom, meddig szoktátok tartani, de igyekszem mindjárt befejezni. Ugye azt mondja, hogy utána, tehát nyomorult nyavajás, ugye ezt a kettőt megnéztük.
Szegény.
Ugye a szegény, azt már az előbb megnéztük, hogy az annak az ellentét, hogy nem vagyok gazdag, azaz min nincsen. Kipróbált hitem. Ha most ezt nem idézem, de nézzétek meg Jakab apostol, ugye erről szól az egész első fejezetben, hogy örüljetek, ha kísértésbe estek. Hogy boldogok azok. És azért, amikor kísértésbe esünk, adjunk hálát az Istennek, hogy ó Uram, most akarsz engem változtatni. Azt szeretnéd, hogy megváltozok, és kérlek, mutasd meg, hogy hogyan tudok változni, miben kell változtassak. Ezért is mondja itt Jakab apostol, de most ebben nem megy be részletesen, hogy változni. Igen, a Jakab első levelét végigolvassátok, ott kétszer is van az, hogy boldog meg, hogy örüljetek, hogyha. És le is írja szépen. Aztán jön a vak. Ugye a vaknál most nagyon nem időznék, mert az Isten egyértelmű, vagy elég egyértelmű. De azért mondjatok rá, hogy miért is vagyok vak. Mert mi? Ugye nem látom magamat, nem látom azt, hogy ki segít, nem látom az állapotomat, ez az egész, ez egy borzasztó dolog. És az utolsó, mezítelen, ezzel még egy pár percet hadd tölts. Tessék? Hát igen, tehát hogy nem látom azt, hogy én milyen állapotban vagyok, és hogy ki segíthet. Úgyhogy segítségre van ez szüksége. És a mezítelen. Na, itt egy... Na, mezítem erre, milyen bibliai példát tudnátok mondani, mi eszetekbe jut? Igen, Ádám és Éva. Azt is meg fogom idézni. Mi hol volt? És ki kapott fehér ruhát? Hol? Józsua, igen. Zakariás könyv 3. fejezet. Hogyan kapta meg azt a fehér ruhát? Igen. Ugye ez egy szép leírás, mint amikor a fölszentelték az Áront, levettek, ez is. Na de nem a szennyes ruhára kapta. Le kellett venni. Ugye ez is egy nagyon fontos pontja annak, amit eddig beszéltünk itt. Nem az van, hogy nem változott, csak Jézus kegyelme bekodik, csak reménykedem abban, hogy Jézus irgalmas, kegyelmes, az én Isten jóságos, imádkozom hozzá, és akkor jó lesz minden. Tehát ez a logika.
Az életesen lesz.
Pontosan. Ha nem változol meg, ha nem veszed le a szennyes ruhát, a zsörtölődést, a nyavalgást, mindenki tudja magáról, hogy milyen, és ezért is kell tanulmányozók este és imádkozó szívvel, a Szentlélek mutassa meg, hogy mi az, amit le kell vegyünk, hogy fölöltöztethessen bennünket. Addig nem fog. Tehát addig nem kapjuk meg, amíg le nem vesszük. És most itt zárásként még egy idézetet a bizonyságtételek 5. kötetéből, amikor közel van az Úrnak napja című fejezet. Ezek a szavak, hogy te vagy a nyomorult, nyavajás, vak, mezítelen, hitelesen írják le az egyház mai állapotát. Isten szolgái egyre csak adják a Szentlélek ihlette figyelmeztető üzeneteket, felterjek a téveigők jelenhibáit, de a válasz csak ennyi. Nem vonatkozik rám, nem veszem magamra az üzenetedet. Amit tudok, megteszek, hiszek az igazságban. Ugye egyhány a rostálásnak a másik része. Ugye az egyik az volt, akik változni akarnak, és fölteszik a lécet. A másik azt mondja, hogy hát ez nem vonatkozik rá, én nem veszem le a szennyes ruhámat, én ugyanúgy tovább úgy fogok élni, hogy a mai napban reménykedek, és a föld életben, nem a mennyei lét tekintetében azon meg a döntéseimet. Amit tudok, megteszek, hiszek az igazságban. Ugye ez a másik fele, akik a rostálásból ki fognak esni. És tudjuk, hogy milyen a rostálás után. Tudjátok, mi utána? Késői eső, de nagyon jó, amit mondtatok, mert ezek fognak tovább jönni, és hogy egy kicsit fölkeltsem az érdeklődést, bár azt csak egy nagyon picit fogjuk érinteni, ugye amikor megnézzük az Isten népének a leírását az jelenések könyvében, az Isten népének egy csoportjának, akkor ugye vesszük a 7 levelet, ugye a korszakok, és a Laodice után hol olvasunk Isten népének egy csoportjáról? Tehát közelebb. Ugye? A 7. fejezet, a 144 000, és mi van a 144 000? Hogy olvassuk, hogy van a 4 angyal, aki eddig visszatartja, amíg el nem pecsételtet. Látjátok, hogy ez a 2 rostálás, meg a 144 000 kiválasztása, az nagyon közel van egymáshoz. Ez a 2 szinte egymás után következik. És igazából ennek a címe, ennek a prédikációnak, vagy ennek a gondolatnak, hogy a Laodiceától a 144 000-ig. Most itt még egyszer elnézést kérek, hogy most csak a rosszakról beszéltünk, arról, amikor Jézus megmondja, hogy mi is az állapot, de ez itt nem ér véget. Utána jön még a 21-22. Vers a 3. fejezetben, viszont arra majd délután fogunk kitérni, hogy pontosan mit is mond Jézus, és mit akar, hogy változzunk. Mindenesetre ezt szeretném a lelketekre helyezni most, hogy próbáljuk mi is a Laodicea üzenetet úgy tekinteni, hogy az nekem szól, és a Szentlélek azt szeretné, hogy megmutassa, hogy abból mik azok a dolgok, amiben változnom kell. Kívánom, hogy ti is tudjatok változni, és én is, és hogy majd egy ott lehessünk a 140 000-ben. Amen.